Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindjártokat, már aztán mindenkivel találkoztunk személyesen is. Örülök, hogy itt lehetek. Elég régen voltam már, de majd gyakoribbá tesszük. Szeretném, ha először a gyerekekkel beszélgethetnénk egy kicsit a Szentírásról. Gyertek ide előre, jó? Mert úgy könnyebben. Nem tudom, hogy emlékeztek, hogy mikor legutóbb itt jártam, akkor miről volt szó, vagy kiről volt szó. Felnőttek lehet sugni. Dávid meg jön a tárgyal, igaz? A királyfő, akinek a királyságát elvették, és mégis jó szívű volt és adatta, és nem volt ezért mérges. Ugye Jonatán nagyon szerette Dávidot, aki végül is király lett, ő helyette pedig neki járt volna. És abban maradtunk, hogy legyetek jó szívűek a barátokkal. Valami ilyesmi volt a vége, ugye? És mondok egy másik történetet, ez már talán én is nagyon édesanyámnak a gyerekkorában történt. Ugye, abban az időben, amikor még nem volt hűtőszekrény sem, meg villany sem, az emberek a spájzba vitték az ennivalót, ott hűtötték. De volt egy édesanya és két gyerek. Egy olyan városban éltek, ahol ilyen ipari termelés volt, de csődbe ment, tönkre ment minden gyár, és nem volt munka. Az apukájuk olyan részeges lett, azt elhagyta őket, és a anyuka egyedül nevelte a két kis gyereket. Egy fiút, meg egy lányt. A lány volt idősebb, a fiú meg fiatalabb. És az anyukának, mivel nem volt munkája, egy másik városba kellett menni, minden reggel korán felült a vonatra, oda készítette a kamrába, éles kamrába a ennivalót, a gyerekek elmentek iskolába, hazajöttek, a kandallóba be volt készítve a fa, a cserépkájába meggyűjtötték, és akkor elővették az ennivalót, megették, és várták az anyukát, addig játszottak, tanultak. És egyik nap egy ilyen nagyon esős, őszi, ködös idő volt, úgy csepegett az eső, minden vizes volt, és akkor hazamentek, kislány ugye ügyesebb volt, hogy az idősebb, megjutotta a tüzet, mennek be a kamrába, és nincs ennivaló. Hát ugye az elég hosszú, persze, amikor éhesek vagytok, és nincs ennivaló, ugye? Szerettek enni. Legalábbis mi felnőttek szeretünk, lehet, hogy nem annyira. De a lényeg az, hogy éhesek voltak. És hát ugye a fiúk azok fiúk, szóval azok kezdenek először, hogy nafogni, és mondta a nőrének, hogy éhes vagyok. Hát a kislány az próbált kitalálni valamit, elvonja a figyelmét, játszotta, de azt egy idő után megint éhes vagyok. És akkor idő után eszébe jutott a kislánynak, hogy tudod mit? Tanultuk a gyülekezetbe a gyerekiskolába, hogy ha imádkozunk, akkor az Úr Jézus tud csodákat tenni, és ad nekünk ennivalót, hiszen 5000 embert is megvendégelt. Akkor letérdepeltek oda a tűzhely elé, és imádkoztak. És amikor a imának vége volt, akkor kinyit az ajtó, és beletult a szobába egy kenyér. Az első kérdésem az, hogy szerintetek mit imádkozhattak? Kenyeret. Ugye Jézus azt mondja, van egy, Jézus tanított bennünket arra, hogy úgy imádkozzunk, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hogyan került oda a kenyér? Imádkoztak. Így van. Imádkoztak, és oda ment a kenyér. Ugye mondtam, hogy egy esős idő volt, és ők albérletben laktak, tehát a lakás nem az övéké volt, hanem volt egy gazdagabb ember, akinek volt a lakás, és kiadta albérletbe, és végül nem nagyon szatyor volt még abban az időben, hanem papírzacskó. Elmentek a boltba, akkor abba hozták haza, és félt, hogy elázik az acskója, és kipotyog, amit vásárol, több. És azt mondta, ez a ház úgyis az enyém, bemegyek. Megvarom, mint áll az eső. És ilyen, olyan ablakuk volt, olyan ajtó volt, hogy volt rajta egy kis ablak. És ez a bácsi egyébként nagyon így volt, mert hogy tönkreteszik a lakásokat, benne vannak, gyerekek nem vigyáznak. Ilyen nagyon szőrös szívű embernek ismerték. És akkor bement, és nézett át a kis ablakom, és meghallgatta ezt. Ez a szűrös szíve, ez valahogy megváltozott, és levette a csomag tetejére a kenyeret, kinyitott az ajtót, bedobta és elszaladt. Kérdés, hogy honnan tudjuk ezt, mert ez egy valós történet volt. Honnan tudjuk ezt? Egy másnap visszament a bácsi, és beszélt az anyukával, hogy hogy lehet az, hogy az ő gyerekei ilyenek. Elkezdtek beszélgetni a Bibliáról, és az a bácsi megtért. És két gyereknek a sorsát magára vállalta, ő tanította őket, de nem csak ennek a két gyereknek a sorsát, hanem az egész városban az ott lakó szegény embereknek igyekezett ezután segíteni. Kérdés az, hogy mi változtatta meg ennek a bácsinak az életét? Egy kisgyerek imája, kislánynak az imája. Úgyhogy imádkozzatok sokat ti is, mert sosem tudjátok, hogy ki hallja, és hogy a te imádok eredményeképpen kiben mit tud az Úr Jézus tenni, vagy kivel mit tud tenni. Kisgyerek imája egy felnőtt embert vezetett Jézushoz. Ezért sokat imádkozzatok, és amikor bajba vagytok, vagy úgy érzitek, hogy nehézségek vannak, akkor nyugodtan forduljatok az Úr Jézushoz, akkor is, ha egyedül vagytok. Megbeszéltük, megígéritek? Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és ne felejtsétek el imádkozni. Kedves testvérek, Jobb könyvénél ismertük ki a Szentírást, mindjárt a legelső fejezetnél, és egy olyan igét olvasunk fel, amit nagyon jól ismertek. Az első fejezet 6-tól a 12. versig. Jobb könyve első fejezet 6-tól a 12. versig. Lőn pedig egy napon, hogy eljövjenek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljöve Sátán is közöttük. És mondta az Úr Sátánnak, honnét jössz? És felelte Sátán az Úrnak is mondta, körülkerültem és át meg átjártam a földet. És mondta az Úr Sátánnak, észrevetted az én szolgámat Jóbot? Bizony, nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felele pedig az Úrnak Sátán is mondta, avagy ok nélkül félél Jób az Istent? Nem te vetted körül őt, magát, házát, mindenért, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsáss csak rá a te kezedet, és verd meg azt mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz én meg szemtől szembe téged. Az Úr pedig mond a Sátánnak, én mindazt, amilyen van, a kezedbe adom, csak ő magára ne gyújts ki a kezedet, és kiméne Sátán az Úr elől. Kik vannak jelen ennél a bibliai szakasznál? Kikről szól ez a történet? Igen. 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 Ott van Sátán is, ugye? És ott van Jób. Ha ezt így végig gondoljátok, akkor ez hol van még ez a jelenet? Hol jön még elő ez a jelenet? Ott van az Úr, ott vannak az angyalseregek, az el nem bukott lények. És egy embernek az életét, igen, egy embernek az életére mutat Isten, hogy figyeld, ez az ember, ez igaz, istenfélő, bűngyűlölő. És jön Sátán, és azt mondja, hogy aha, ez biztos csak érdekből teszi. Az ítéletnél, ugye? Gondoljuk csak bele, hogy Istennek a fiai, amikor eljöttek a Jóistenhez. Ugye itt angyalok, nem tudjuk, hogy milyen bolygókon kik élnek még, és Istennek fontos volt, hogy bemutassa azt, hogy van valaki ezen a földön, és az a második fejezetben, a harmadik versében ugye megismerti a Jóisten ezt, amikor Jób lesz az állítást, hogy hiába vetted el mindenét, lám-lám, Jób még mindig ilyen. És a mennyei lények figyelemmel kísérik azt, hogy mi történik ezen a földön. Így van? Ezt írja a Szentírás, hogy figyelemmel figyelik, hogy mi történt ezen a földön. Hogyan kezdődött a nagy küzdelem? Hol? A mennyben, ugye? Ott volt Sátán, ott volt az angyalfejedelem, és föllázadt. És ott voltak az angyalok, akik hűségesek maradtak Krisztushoz, és a egyharmaduk pedig Sátánhoz csatlakozott. És az egyik legfőbb vágya Sátánnak Isten ellen az volt, hogy ő szigorú, kegyetlen, és az ő törvényeit nem lehet megtartani. És gondoljátok el, hogy ott vannak a mennyei lények, ezt hallják és tudták és elhitték az Úrnak, azért is maradtak Jézus oldalán. De amikor látják ezt a Földet, látnak bennünket, és azt, amiről sok szörnyűséget, amiről beszéltünk, akkor mi járhat az ő fejükben? Hogyan kísérjük ők figyelemmel a megváltási történetet, vagy a nagy küzdelemnek ezt a részét, ami a Földön zajlik? És az Úr akkor megmutatta a többieknek, hogy Sátánnak nincs igaza, mert igenis vannak olyan emberek, akik tudnak ilyenek lenni, és ha jó könyvét olvassuk, akkor sok minden mást is, tanulságot is ebből levonhatunk. Ezután történt az, hogy Sátán pokollá tette Jobbnak az életét. Tehát amilyen megpróbáltatás Jobbot érhette, azt ő megkapta. Ezzel kapcsolatban hagyj olvassak egy kis részt ebből a 1844-es proféciával kapcsolatos könyvből, szerintem, hogy többen ismeritek már. Azt írja itt a testvérünk, hogy talán még sohasem ütköztél ezzel a témával, és nem most gondolkoztál ezen, azonban egy napon meg fogod tenni. Figyelmeztetést kaptunk arra, hogy minden, ami mozdítható, meg lesz rázva. És mint Isten népe, ma még fel sem tudjuk fogni, mit jelent majd ez a megrázkódtatás. Előbb vagy utóbb hitünk egészen a tűrés hatáig meg lesz próbálva. Mindenben, amit hiszünk, meg leszünk próbálva. Bizonyságot kell adjunk arról a reménységről, amely bennünk van, vagy elveszítjük minden reménységünket, amiről beszélni tudunk. Sátán minden oldalról ránk fog törni, minden lehetőséget megkeres, minden gyenge pontunkon támadni fog, mindent megtesz, hogy eltávolítson bennünket az igazságtól. Biztos lehet szabad, az egyik fő cél az 1844-es üzenet lesz. És nagyon nehéz lesz hűnek maradni, amikor elveszíted a munkahelyedet, a lakásodat, vagy nem vásárolhatsz többé magadnak élelmiszert, mert ebben hiszel. Képzeld el magadban azt a nyomást, vagy életveszélyes fenyegetést, miközben komolyan kételkedsz az adventi üzenetben. Hogy tudsz majd hűséges lenni ilyen helyzetben? Ki volna kész meghalni, vagy csupán szenvedni is egy olyan üzenetért, amiben kételkedik? Ki tudná gyermekét éhezve látni, vagy engedni, hogy elvegyék tőle egy olyan hitér, amelynek alapjában maga is kételkedik, vagy azt a Bibliából nem képes igazolni? Nem kell teológusnak lenned, de azok az emberek, akiknek nincs megfelelő ismeretük, bizony meghalnak. Szerintem nem kell még egyszer olvastam, inkább csak az érzést szerettem volna átadni. Nekünk nem erdő van ott Fehérvárban lakunk, hanem mező a szomszédságunk, és valamelyik délután vagy este fele kimentünk a feleségemmel egy kicsit lazítani a sok stressz után, és hát aratták a kukoricát, most más kell mondani, hogy aratták a kukoricát, ugye hát jött ez a hatalmas kombány, és elmeséltem neki, hogy régen ez hogy működött, hogy letörtük kézzel a kukoricacsövet, akkor ezt szekérrel bevitték a nagymamámék tanyájára, ott lefosztottuk ugye a kukoricát, ment a góréba, aztán a morzsolóval lemorzsoltuk, jött a kis csutkája, azt abba, akkor még ilyen fekete vasaló volt, ilyen fém vasaló, azt felizított csutkával fűtötték fel, és azzal vasaltak. Ugye akkor jött a szárvágó, azt nekem nem engedték, hogy vigyelni, az olyan éles volt, akkor levágtak a kukorica szárát, összekötötték, ott van egy kúpot raktak belőle, oda bebújtunk játszani, aztán az ment a tehernek elé, ők lelegelték a levelét, és maradt az ízik, hívták, összekötötték, és a kályhát abban fűtötték be, amikor kenyeret sütöttek. Az utolsó darabja is megmaradt, most meg összedarálják az egészet, aztán semmi sem lehet látni. Mindegy, ez a mostani világ. De amiért elmondom, hogy gyerekkoromban, amikor én ezt a prédikációt hallgattam ezekről a nyomorúságos időkről, nekem gyerekként rengeteget jártam fejem ezen, álmodtam róla. Csak elhatároztam, hogy oké, majd bebújok egy ilyen kukorica kúp közé, és ott biztos nem fognak megtalálni. Ezt azért mondom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Tehát ez az életünknek a része kell, hogy legyen, hogy igenis az ördögnek az a szándéka, hogy bennünket elveszítsen. És ezt úgy tudja elérni, hogy a fájó pontokat ő nagyon jó ismeri, hogy mi az, ami bennünket, nekünk nehéz és fájó, ott fog legelőször támadni, és mindenben, ahol támadhat, támadni fog, hogy meg tudjunk erősödni. De ma mégsem erről akarok beszélni, csak felszerettem volna hívni a figyelmet, hogy ez milyen fontos dolog, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi folyik a mennyben most, kik vesznek részt benne, és ki az, aki mindent meg fog akadályozni, hogy mindent el akar érni, hogy megakadályozza azt, hogy bennünket majd az Úr, amikor eljön, magával vihessen a mennybe, mikor a kísértés lesz. Tehát a nagy küzdelem ez nem a földre korlátozódik, hanem egy univerzális, a mennyben is. És a mennyben kezdődött, ugye amikor a fényes csillag hajnalfia ugye eltávolítatott, vagy eltávolodott onnan arról a helyről. De mikor fog befejeződni ez a nagy küzdelem? Sokáig tartnék, de én hiszem azt, hogy annál kicsit rövidebb ideig. Jó lenne, nem? Jó lenne, ha már nem sokára vége lenne. Jelenések könyve 12. fejezet 12. versében ír az ige, hogy örüljetek egek, és jaj a föld lakosainak. Tehát, hogy mind a két helyen, ez csak azért illusztrálna, mind a két helyen figyelik a nagy küzdelmet. Mind a két helyen ott van a figyelem középpontjában, hogy mi is történhet. Jézus Krisztus győzött a sátán felett, amikor meghalt a kereszten. Azok, akik Jézus Krisztus vérét, mint megváltói vérét elfogadják, azok meg lesznek váltva. Ez tény, így van? De mi a helyzet az egész univerzummal? Egyáltalán hogyan is fog ez befejeződni? De hogy nagy küzdelem, az milyen néven van nálatok? Korszakok nyomában című könyvben, akkor hagyj olvassak egy idézetet. Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, most figyeljetek, az igazság és az ítélet teszi erőssé. Tehát az igazság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az elkös, nagyszerű mércéje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széket akarja. Előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösökért. Igazság és irgalom. Így fonódik össze az emberekért létrehozott megváltási tervben. Ennek a két isteni tulajdonságnak az egybefonódását csak a végtelen bölcsesség tudta kigondolni, és a végtelen hatalom tudta megvalósítani. Ez az egész összefonódás az egész mennyet ámulatba ejti és imádatra készteti. Tehát az, ahogy Isten velünk bánik, vagy amit velünk tett, vagy amit Krisztus értünk tett, és ahogy rendezni fogja a bűnnek a dolgát, az az egész mennyet ámulatba ejti és imádatra készteti. A földi templom kérubjai tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke felé, így jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Emlékeztek a frigyládán, a két kérub az ugye a sekkinál Isten jelenlétének a helyre felé nézett. Ugye egyik szárnyukra eltakarták az arcukat, és a másikat pedig kiterjesztették arra fele. Tehát hogy ez azt jelképezte, hogy a mennyei sereg érdeklődik, a megváltási munka iránt érdeklődik. Ez annak az irgalomnak a titka, amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni. És még mindig vágyakoznak betekinteni, hiszen nem zárult le a nagy küzdelem. Hogy Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst, és megújítja kapcsolatát az elbukott emberiséggel. Hogy Krisztus lehajolt, és megszámlálhatatlanul sok embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette őket a maga igaz voltának foltodó ruhájába, hogy a megváltottak örökre Isten közelében a soha el nem bukott angyalok társaságában lehessenek. De ez a 371. oldalon van ebből a kiadásban, nem tudom, ezt meg fogjátok találni. Tehát arról van szó, hogy az, ami a nagy küzdelemnek a jelenlegi szakaszában történik, az, ami itt a Földön történik, az a mennyei lények érdeklődésének a központjában van. És hogy Istent azt olvastuk, azért imádják és dicsőítik, ahogyan az emberiséggel szemben eljár, hiszen Jézus nem velünk szemben tett, hanem amit az emberiségért ért tesz. És azért a nagyszerű dologért, ami ebben a kettősségben teljesül, hogy Isten igazságos is, de irgalmas is. Tehát ő nem hagyja a bűnt büntetlenül, de a bűnösért mindent megtesz. És ennek a megvalósulása, hiszen az angyalok sokkal többet látnak, mint amit mi látunk. Sokkal többet tudnak, és Bizony, amikor arról beszélünk, hogy nekünk vannak őrző angyalaink, annál sokkal, de sokkal többet tesznek az angyalok értünk. Emlékezzetek Jákobnak az álmára, hogy a menny minden emberért mindent megtesz. Zsidókhoz írt levél, hogy szolgáló lelkek ők, mi érettünk. Azért, hogy mi megmeneküljünk. Tehát ők nem csak passzívan figyelik, hogy mi történik itt, hanem mindent megtesznek azért, hogy az a emberiség, aki ilyen helybe, a helyzetbe jutott, és Sátán mindent megpróbál, hogy minél több embert elveszítsen, hogy ez ne sikerüljön. Tehát meg fogják-e kapni az univerzum lakói végül is a választ arra, hogy hogyan is fog erre befejeződni, vagy hogyan is működik ez, amiről itt a Váltestőnök könyvéből értünk. Pál apostol az Efézusi levélnek a harmadik fejezetéből a 9., 10. és 11. verset elolvassuk, tehát Efézus 3, 9, 10 és 11. És hogy megvilágítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által, azért, és most figyeljetek, hogy megismertessék most a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, ama az örök eleve elvégzés szerint, amely megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ugye Pál apostol ezt már Jézus Krisztusnak a halála után írja jó néhány évvel. És most a 10. verset még egyszer nézzük meg figyelmesen. Azért, hogy megismertessék most a mennyei fejedelmességekkel és hatalmasságokkal, ki által? Az Isten sokféle bölcsessége. És gondoljátok végig, hogy a mennyei angyalokkal Isten sokféle bölcsessége általunk ismertetik meg. Ez egy kicsit olyan nehezen elhihető dolog, nem, ha magunkra nézünk, hogy milyenek vagyunk. De hogyan is folytatódik ez le? Tehát az egyház által fogják az angyalok megismerni Istennek a bölcsességét. Ezek a mennyei lények, az angyalok nagyon sok mindent látnak és tudnak. De hogyan tudunk mi ennek megfelelni? Hogyha ez a ige ezt írja, hogy ez van, akkor hogyan tudunk mi ennek megfelelni? Hát dehogy nem. Hát azt mondja az ige, hogy meg fogunk felelni ennek, hiszen így fog lezárulni, vagy így kapnak választ az angyalok. Nem tudom, hogy Jób könyvének a 31. fejezetét ismeritek-e, és aztán most sok időnk nem lesz abba azt végigolvasni, hiszen hosszú a fejezet. Úgy kezdődik, hogy szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne nézzek oda, ahol nem kell néznem, és hát Jób nagyon sok dolgot leír, hogy majd délután este hazamentek, olvashatok végig, hogy mi mindent tett meg azért, hogy őt igaz Istenfélőnek láthassák, és bűnyülőnek láthassák. Tehát, hogy nekünk is törekedni kell arra, hogy ezekben a jelenfejlődésben végigmenjünk és fejlődjünk. Nagyon tanulságos olvasni ezt a fejezetet. Nekem az egyik kedvenc bibliai, hát kedvenc. Sokat gondolkodok rajta, meg olvasom. Hogyan tudunk ilyenekké válni, akkor arra válasz. János Evangélium a 15. fejezet, 8. vers, ott van az egyik felelet. 15-8. Abban dicsőítetik, ugye arról volt szó, azt mondta a Efézusi levél, hogy a mennyei fejedelmességek és hatalmasságok a bocsánat, ugye megismertetik Isten sokféle bölcsessége. És azt mondja az Úr Jézus a 15. fejezet 8. versében, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Tehát mi az első dolog, amivel eleget tehetünk ennek, amiről itt szó van? Sok gyümölcsöt kell teremni. És ez a dolog, a gyümölcs termés, ez egy gyakorlati dolog, ne felejtsétek el. Tehát nem elég az elméleti tudás, az kell, kell a Szentírásnak az ismerete, de a gyümölcs termés az, amikor én megvalósítom azt, amit tanultam. Hagyom, hogy Isten vezessen, hagyom, hogy a Szentlélek vezessen. Azon az úton járok. Szabatiskában beszéltünk ugye Zákeusról. Amikor Jézus Krisztus elment az otthonába és meglátogatta, hogyan, mit mondott erre Zákeus a végén? Ugye? Tehát ő döntéseket hozott, és meg is valósította a gyakorlatban. Mennyi gyümölcsöt termett akkor ott Zákeus? Nagyon sokat, nem? És az a, egyrészt a Szentírásban benne van, évszázadok óta ezt mindenki tanulhat belőle, másrészt a környező emberek, akik ott éltek, akik az adósai voltak, akiktől mással jó becsapta őket, vagy mindent elkövetett, hogy elszedje mindenüket. Gondoljátok meg azoknak a lelkében mi volt, amikor megjelent Zákeus, és azt mondta, hogy hoztam neked valamit. Hát, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, ez az egyik dolga, egyik módja. A másik egy kicsit visszaába, Máté Evangélium 5. fejezetének a 16. verse, talán ezt tudjátok is, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, ami gyakorlatilag majdnem, hogy ugyanez, a 5. fejezetnek a 16. verse, úgy fénylik a ti világosságatok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és... És miért dicsőítsék? Miért fogják dicsőíteni? Mert látják a jó cselekedetet, nem? Tehát amikor mi jót teszünk, akkor azzal Isten dicsőítjük. Nem mi magunk, nem csak mi magunk, hanem másokat is arra fogunk késztetni, vagy késztetünk, hogy Isten dicsőítsék. És ez ugyanúgy érvényes az angyalokra is. Amikor látják, ezek a szegény, gyalló, bűn között élő emberek, botladozó járó emberek jókat tesznek, gyümölcsöt teremnek, akkor ezért ők is Isten dicsőítik, és az emberek is Isten dicsőítik. Tehát a legjobb módja annak, hogyha szeretnénk, hogy Isten mások ne káromolják, hanem dicsőítsék, ez. Jót tenni, gyümölcsöt teremni, foglalkozni velük, segíteni nekik. És ezzel tudjuk elérni, hogy a káromlásból dicséret legyen. Mert az nagyon könnyen kiszalad mindenkinek a szájából. Nagyon könnyen lehet Istent hibáztatni. De hogy elérjék azt, hogy az emberek dicsőítsék Istent, ezt így tudjuk. A Jób élete is ezt mutatja, hogy az ő álhatatossága miatt Isten dicsőít veled, nem? Ha végigolvassuk a könyvet, akkor azt látjuk, hogy Isten lett dicsőítve a végén. És Jób az ő barátainak is szinte egy közbenjárója kellett, hogy legyen, hogy és Isten megáldotta Jobot a végén. Tehát gyümölcsöt teremjünk, és jó cselekedjünk. A Korintusi levél 4. fejezet 9. versét biztos tudjátok fejből, mert látványossága lettünk a világnak, és kiknek? Angyaloknak és embereknek. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten az ő népére bízta az ő üzenetét, és ha mi ennek megfelelünk, ha ezt tesszük, kik figyelnek minket? Kinek adunk világosságot? Ugye az embereknek is, és az angyaloknak is választ adunk. A Szentírásban ez egy folyamatos gondolat, hogy Isten az ő népe által dicsőítetik meg. És akkor lapozzunk vissza Jesajás könyvéhez, ott is szó van már erről az Ószövetségben, a 61. fejezet, 3. verse. Azt írja itt a proféta, tehát 61. fejezet 3. verse, hogy tegyek Sion gyászolóira, és adjak nekik ékességet, a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csügget lélek helyett, hogy igazság plántainak neveztessenek. Még egyszer nézzük meg, hogy mit tesz itt az Úr. Azt mondja, hogy ékességet a hamu helyett, örömet a gyász helyett, dicsőséget a csügget lélek helyett, és ez itt a következő unat, hogy igazságnak, igazság fájénak neveztessenek az Úr plántáinak Isten dicsőségére, az ő dicsőségére. Tehát amikor mi ezt tesszük, amikor mi hagyjuk, hogy Isten bennünket átformáljon, ez az a módja, amikor Istennek dicsőséget szerzünk. És ugyanez a gondolat egy fejezettel előbb a 21. 60. fejezet 21. versében is ugyanezt találjuk. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántáláson vesző szálajok, kezeinek munkája a dicsőségemre. Ugye itt is azt mondja az Úr. Tehát amikor egy nép Istennek szolgál, Istennek jár, Istennel jár, akkor ezt az ő dicsőségére teszi. És Isten így dicsőítettük meg az egyház által. Akármilyen gyengéknek érezzük magunkat, akármilyen elesetteknek érezzük magunkat, de mi vagyunk azok, akikkel az Úr meg tudja dicsőítetni önmagát. Ugye? Akkor lépjünk egy gondolattal tovább. Ismerjük az első evangéliumnak az üzenetét, a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versét. Mi is történik ott? Sátán és Jézus között. Egyik mardossa Jézus alkát, másik pedig a fejére tapos. Akkor most lapozzunk Róma leveléhez, ott a 16. fejezethez. A 19. és a 20. versét olvassuk el. Tehát a Róma leveléhez írt levél, a 16. fejezet. 19. és 20. vers. Nagyon fontos dolgokat ír itt az apostol. Ugye a Róma 16, minden is sokat fontos dolgot, de itt a mi témánk szempontjából. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Kik azok a mindenek? Emberek és angyalok, ugye? Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és ártatlanok a gonoszban. Tehát, hogy ide kell eljutnunk, hogy bölcsek legyünk a jóban, és ártatlanok a gonoszban. És amit a 20. versben ír, a békességnek Istene megrontja a sátánt, hol? Lehetséges az, hogy mi a mi lábaink alatt Isten megrontja a sátánt? Hát lehetséges, mert ezt ír a Szentírás. Hogyan lehetséges ez? Hogyan tudja Isten a mi lábaink alatt megrántani? Megtesek? Ugye, mert ugye ez visszaút arra, amit a Mózes könyvében olvastunk, hogy a fejére tapos. És ezért, ha emlékeztek a 19. versben, amit kihangsúlyoztunk, hogy engedjük, hogy Isten olyanokká formáljon bennünket, akik bölcsek a jóban, és ártatlanok a gonoszban. Mint jobb. Az ördög biztos kikér minket, meg ki is kért már, meg valószínű, hogy még fog és sok minden rossz tenni. De ha ugyanúgy meg tudunk állni a kísértésekbe. És most akkor visszautalok megint, amit ebből a kis könyvből olvastunk, hogy az ördög meg fog próbálni. De a hitünket most kell erősíteni, amíg még viszonylag kedvezőbbek a lehetőségek. Ha most nem olvassuk a Szentírást, ha most nem imádkozunk, ha most nem szerzünk tapasztalatokat, ha most nem győződünk meg arról, hogy miben hiszünk, akkor hogyan fogunk megállni a nehézségek között? Tehát most kell megalapozódnunk ebben, hogy amikor a nehézségek jönnek, akkor is higgyük, tudjuk és ne kételkedjünk abban, hogy Isten igaz. És elérjük ezt a jellemet, hogy a jóban bölcsek vagyunk, és ártatlanok a gonoszban. És egy ilyen megváltozott jellem az, amely dicsőíti Istent. És Isten rajtunk keresztül fogja bemutatni azt, hogy sátának nincs igaza. Rajtunk keresztül fogja bemutatni azt, hogy sátának nincs igaza, mert mi el fogjuk érni azt a lelki szintet. El fogunk jutni odáig, hogy meg tudjunk állni úgy, mint jobb. És Isten rólunk is ezt tudja mondani. Dániel 7. könyvében olvashatunk, Dániel könyve 7. fejezetében, bocsánat, olvashatunk arról, hogy az vizsgálati ítéletnek hány résztvevője van, vagy érdeklődők száma az mennyi. Ugye, ott vannak 1000-szer 1000, és 10000-szer 10000. Az egész menny, az egész ellenbukott világot érdekli az, hogy mi, hogyan zajlik le az ítélet, mi fog történni, Isten hogy fog az, a, az, az iránt, a gyenge, sokszor elbukó Rajki János iránt dönteni, akinek megvannak a maga hibái, megvannak a maga bűnei, és Isten most mit fog csinálni? Hogyan fogja ezt a bűnt rendezni, vagy mi lesz ennek az eredménye? Ugye beszéltünk arra, hogy sok jó gyümölcsöt kell teremnünk, hogy megdicsőítsük Istent. De ehhez kell más is. Malakiás könyve, elemlítettétek már, nem tudom, erre gondoltatok-e, nem az Ezékiás. Akkor Malakiás könyve, harmadik fejezet, második és harmadik verse. Harmadik fejezet, második, harmadik vers. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének a napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hogyan lesz, kik lesznek ebben az egyházban, amelyek Isten megdicsődik, aki Sátánnak a fejére tapos, és akik benne vannak, azok hogyan tudnak megállni, és hogyan az ő megjelenésekor, és hogyan tudjuk a próbaidőt végig, kik lesznek azok, akik a próbaidőt úgy töltik el, hogy hülyek maradnak Istenhez, vagy úgy vészelik át, vagy úgy mennek át rajta. És azt írja tovább az ige, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosónak rúgja, és ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Hát Szentírás azt mondja, Isten nem hagy bennünket egyedül, segítségünkre lesz. Lemossa rólunk mindazt, ami rossz. Segít megváltoztatni mindazt, ami rossz. Azt mondja, hogy mint ötvös, vagy mint egy ruhamosó. Ugye, hogy minden szennyet eltávolítsunk tőle. Ez megismétli Jézus, János apostol által Jézus a Jelenések könyvében. Emlékeztek a laodíciai üzenethez? Hogy mit javasol Jézus nekünk? Igen. Szemgyógyítóért. Igen. Tehát ha ezeket, ugyanazt felkínálja az Úr az új szövetségben is. Hogy változzunk meg, tisztuljunk meg, hagyjuk el azt, ami rossz és ami bűnös. Tehát gyümölcsöt termünk, jót teszünk, hagyjuk, hogy az Úr bennünket megtisztítson, elfogadjuk azt, amit Jézus a felajánl a Laodíciának, és akkor mi lesz a eredmény? Ezt tudjuk fejből. Jelenések 14-12. Itt van a szenteknek, ez a békességes tűrésről már elég sokat beszéltünk, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ugye ez a hános nagy üzletnek a vége. A Babilonból a kifutásnak, mindennek a vége. És azt mondja az Úr, hogy itt lesz egy nép, aki megtartja Isten parancsolatait, Jézus hitét és békességes tűréssel várja őt. Ezek vagyunk mi. Higgyétek el, hogy Isten sokkal értékesebbnek tart bennünket, mint mi saját magunkat. Ugye? Csütörtökön beszélgettünk, arról már nem tudom, olyan sok mindenkivel beszélgettem, hogy Jézusnak nagyon fáj az, hogyha mi nem tartjuk vele a kapcsolatot. Nem csak mi érezzük a hiányát, Jézus is. És Jézusnak nagyon fáj az, amikor mi elhanyagoljuk őt, vagy elfordulunk tőle. Jézus nagyon szeret bennünket, és az angyalok is nagyon szeretnek bennünket, és azért küzdenek, értünk küzdenek, hogy megmentsenek. És minden lehetőséget felajánlanak, és sokszor kis hitűek vagyunk, főleg a másikkal szemben, de magunkkal szemben is, mi nem vagyunk azok, mi nem vagyunk olyan értékesek, nekünk csak bűneink vannak, nem tudok megváltozni, gyenge vagyok, annyi mindent szoktunk mondani. De itt van minden, amit az Úr felajánl, csak hagynunk kell, és el kell fogadnunk. És megint egy hosszabb részt hadd olvassak fel a idézett könyvből. Ja, utal Ellen White a Ésaiás profétára, Malakiás profétára, hogy kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és újra elolvassa ezt a, hogy idézi ezt az igét. Azoknak, akik akkor élnek a Földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Lesz egy rövid idő, amikor közbenjáró nélkül kell megállnunk. És azt írja, hogy ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek a meghintés vére által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és a kitartó emberi igyekezet által tűzniük kell a bűn ellen vívott harcba. Isten kegyelme és a... Igen. Tehát nekünk is hozzá kell tennünk magunk részét. Kitartóan kell harcolnunk ahhoz, hogy győzzünk ebben a bűn elleni harcban. Kitartó emberi igyekezet és Isten kegyelme. Így tudjuk elérni a fehér ruhát, a jellemünket. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnben a hívők bűneit eltávolítja a templomból, a földön, Isten népe között tisztogatás, bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Tehát amíg Jézus ezt végzi, nekünk ez a feladatunk. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jelenések könyve 14. fejezetében foglalt üzenetből. E munka lezárásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. Tehát higgyétek el, hogy ebben az időben készek leszünk Krisztus fogadására. És amikor a vizsgálati ítéletről van szó, akkor általában az emberek rettegnek, mint én, hova bújhatok el? Ez egy örömüzenet, ne felejtsétek el. Egy örömüzenet, mert lezajlódik, vége lesz a nagy küzdelemnek, nem lesz már többé nyomorúság, szenvedés, halál, könny, semmi nem lesz. Ez egy jó hír, nem? És megismerhetjük Istennek a igazságát és szeretetét, amivel bennünket megment is. Ha mi ezt akarjuk, és ha mi hagyjuk, akkor Isten meg tud tisztítani bennünket. És azok leszünk, akik a mennyis csodálni fog. Itt vannak ezek az emberek, itt éltek Fehérvárcsorgon. Ilyen kis csetlőbotó testvérek voltak, de mi láttuk bennük a lehetőséget. És ugye azt se felejtsük el, hogy késő eső. Az nagyon sokat fog jelenteni, mint hogy a tanítványoknak jelentett a pünkösnek az esője. A késő eső lesz az, amelyik befejezi ezt a munkát. És nekünk erre kell készen lennünk. E munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására, és kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem étel áldozatja, mint a régi napokban és az előbbi esztendőkben. Akkor az egyház, amelyet Urunk magához fogad eljövetelekor, dicsőséges egyház lesz, és mi nem lesz rajta? És sömörközés, vagy semmi a féle. Akkor olyan lesz, mint a hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a lászlóstámos. Kedves testvérem, amit ma szerettem volna nektek elmondani, hogy rólunk van szó. A menny lakói minket figyelnek. Érdeklődőek nem csak figyelnek, hanem segítenek. És Isten rajtunk keresztül akarja az egész világ egyetemnek megmutatni az ő igazságosságát és az ő kegyelmét. És ha mi ezt megtesszük, akkor a mennyei lények is dicsőíteni fogják az Urat. Hiszen ott még mindig kérdőjel van, még nem lett lezárva a küzdelem. Jelenések könyve 16. fejezet 5. és a 7. versében olvashatunk két angyalról. Egyik angyal ezt mondja, és hallám, hogy a vizek angyal ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy és aki valál, te szent, hogy ezeket ítélted. És a másik angyal, és hallám, hogy más oltáról azt mondja, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleted. És mikor fogják ezt az angyalok mondani? Amikor a földi emberek feletti ítélet véget ér. Ugye itt már ott tartunk, hogy az ítélet véget ér. Tehát amikor ők látják azt, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk, akkor az angyalok dicsőíteni fogják Istent az ő igazságosságáért, az ő ítéletért, és senkibe soha semmilyen kétség többi elől nem merülne, hogy Isten valamit is rosszul tett volna. Hanem dicsőítik azért, ahogyan mi leszünk. Ahogyan élni fogunk, ahogyan az Urat várjuk, ahogyan átalakulunk, ahogyan megtisztulunk. És én, higgyétek el, már egy jó hírt hoztam nektek. Nem kell félni a vizsgálati ítélettől, hanem szeretni kell az Urat, ami teljes szívünkből, hagyni, hogy átformáljon, hogy vezessen. hogy minden nap változzunk. Délután majd beszélünk még a döntésekről, hogy milyen fontos az, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói. És ez a megtartóás az azt jelenti, hogy gyümölcs. Ott volt Máté, ott volt a kis pénzes asztal, jött Jézus, mit csinált Máté? Fölállt és ment, nem? Hát ide eljutni, hogyha az Úr szól, akkor nem gondolkodom, nem kétségeskedik, ha Uram, kér, te kéred, akkor megyek. És higgyétek el, hogy Isten soha nem fog olyat kérni, ami a kárunkra van. Csak olyat, ami előnyünkre van. A Istennek egy célja van, hogy üdvözöljünk. És minden olyan dolgot megfogadni, ami az üdvösséghez szükséges. Nem biztos, hogy földi gazdagságot fogadni, nem biztos, hogy sok minden mást, de egy dolgot biztos. Az üdvösséget elkészítettem is számunkra. És mi leszünk azok, akik ezt a munkát befejezzük. Igen, és mi leszünk azok, akiket az Úr meg fog tisztítani. Mi leszünk azok, aki miatt a földön és a mennyben Istent fogják dicsőíteni. Így nézzetek magatokra. Mi vagyunk azok, akik megdicsőítjük Istent a mi gyümölcseinkkel, a mi tetteinkkel, a mi szeretetünkkel, a mi hűségünkkel. És jöhet az ördög, kísérthet, lehet, hogy olyan helyzetbe jutunk, mint Jób jutott. De Jóbnak is megadta az Úr a kimenekedést, és nekünk is meg fogja adni. És mi lett a vége a Jobbnak? Sokszor kétszer annyit kapott, mint amennyi volt. És mi lesz a mennyben, ott meg se tudjuk számolni, hogy hányszorosa lesz annak, ami most van. És ha erre a célra tekintünk, és ezt soha ne felejtsétek el, hogy mi vagyunk azok, akiknek az élete meg fogja Isten dicsőíteni a Földön is, és a mennyben is. Tudod, az úgy van, hogy a gyermek is, meg a felnőtt is, tudom a munkatársaimról, hogyha én ott vagyok, akkor dolgoznak. Csak nem tudják, egyébként tudják, ennek ellenére nem csinálják, mert nekünk van egy olyan rendszerünk, ami mindent mér. Tehát például azt is méri, hogy ki, mikor és hány percig telefonált, ugye mi telefonnal kell foglalkozunk. És érdekes módon, hogyha én nem vagyok ott, akkor valahogy mindig kevesebb ez a telefonálási idő, valahogy elcsúsznak vele. Ha azt hiszük, hogy nem látnak bennünket, akkor több mindent megengedünk magunknak. Így van? De ha most úgy mentek el, hogy tudjátok, hogy az angyalok milliói téged és engem figyelnek, hogyan felelek meg Istennek, hogyan tudom őt dicsőíteni, és tudni fogod életed minden percében, hogy az angyalok milliói azt nézik, nem mert bántani akarnak, nem mert azt mondják, hogy na tessék, ilyen vagy, hanem mert szeretnék elérni, hogy azok legyünk. Az az érzés, hogy Isten jelenlétében vagyunk, akkor ez sok mindentől megóvóbb, mint hogy a gyermek is az anya látja, akkor mindjárt nem csinálja meg azt, amikor nem látja az anyuka. Tehát legyünk mi is így, hogy bízzunk abban, hogy az Úr mindent megad, és segítséget ad, és a mennyei lények figyelme rajtunk van. És az Úr bennünket fog megdicsőíteni, velünk fogja befejezni ezt a munkát. Mi leszünk azok, akiket megtisztít. És mi leszünk azok, akik ott állunk majd, és várjuk őt. És mi leszünk azok, akiket elvisz ez a felhőn az ő országába. Kicsit úgy emelkedett az önértékelésünk. Ez nem büszkeség, ne értsétek félre. De ha én nem bízom abban, hogy ki vagyok, és hogy az Istennek mi a szándéka velem, ez egy pedagógia, nem? Hogyha nem bízok a diákban, akkor nem is fog tanulni. De ha azt mondom, hogy te ezt meg tudod csinálni, akkor kétszer annyi erőt fog belefeszíteni. És Isten azt mondja, hogy mi meg tudjátok csinálni. Én hiszem azt, hogy ti vagytok azok, és képesek vagytok rá. Igen? Akkor mondhatunk egy áment rá, hogy igen, Uram, így van, és várjuk azt, vagy tesszük azt, nem csak várjuk, tesszük azt minden nap, hogy téged, a te dicsőségedre jöjjünk, és várjuk azt, hogy eljöjjünk. Amen.